Köszöntöm Önöket a Kibeszélő Extra című műsorunkban. A mai adás vendége Tálos Péter, a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük is, hiszen egy hónapos a háború, az orosz-ukrán háború, konfliktus, ki hogy hívja. Az első fő célpont most már láthatóan északon Kijev, és három oldalról nagyjából körülvették az oroszok. Hasonló a helyzet Harkivnál, délen pedig heves harcok folynak Mariupolér. Hogyan, miként pozícionálható most ez a háború, és mi a stratégiai jelentősége ezeknek a városoknak?
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Azt gondolom, hogy inkább arról beszéltük, hogy megmerevedtek a frontvonalak. Azt látni kell, hogy az az erőlenyomulás, ami egy hónap alatt zajlott le, az tulajdonképpen az eredeti orosz elképzelésekhez képest szerintem kevés. Ugye ne felejtsük, két város van, amit elfoglaltak. Az egyik Herszon, aminek az a jelentősége, hogy a Krím-félszigetnek a vízellátásának a kulcsa az ott van, tehát az a birtoklása a vízellátást biztosítja. A másik Mariupol, ami azt jelenti, hogy megteremtődött egy, ha mondjuk azt, hogy egy szárazföldi sáv, vagy elméletileg megteremtődhet egy szárazföldi sáv a Szakadár Köztársaság és a Krím között. Ez egy régi vágya egyébként az orosz vezetésnek. Azt tudjuk, hogy Mariupol majdnem már az oroszok kezén van, de a mariupoli védők nem adták fel a várost, aminek az a stratégiai jelentőség, hogy azok az oroszok, akik, vagy az orosz katonák, akik Mariupolt ostromolják, azok le vannak kötve, és így nem lehet átcsoportosítani őket más területre.
Bocsánat, hogy szavába vágok, egy mai friss Index cikkben az ukrán nagykövet azt mondta nekünk, hogy a város 90%-ban megsemmisült, az oroszok nem engedik ki a civileket a humanitárius folyosókon, és nem engedik meg nekünk, hogy élelmet és vizet vigyünk a városba.
Ez így van, valószínűleg ez igaz. Hát nézze, amikor elfogynak a katonai célpontok, akkor civil célpontok kerülnek sorra. Egy országban sokkal kevesebb katonai célpont van, mint civil célpont. A katonáknak nehéz, nagyon nehéz azt mondani, hogy bombázatok le házakat, bombázatok le nem tudom, iskolákat és színházakat. Ezért általában az a módi, hogy részben a tisztek, részben pedig a kommunikáció azt mondja, hogy oda biztos, hogy az ukrán vagy az ellenség betette a lábát, és ott katonai vezetési pontot alakított ki. Tehát nem azt mondják, hogy bölcsiseket, óvisokat, színházlátogatókat, iskolásokat, egyetemistákat bombázunk le, hanem úgy próbálják beállítani, hogy gyakorlatilag mintha katonai célpontok. Ami pedig a civil lakossággal szembeni eljárást illeti, ott egész egyszerűen azt gondolom, hogy az a fő cél, hogy rákényszerítsék a lakosságot, hogy forduljon el az ukrán vezetéstől. Ezek a mentően durva, egész biztosan háborús bűnös kategóriákba tartozó dolgok, tehát az, hogy megtagadjuk a humanitárius folyosót, megtagadjuk a humanitárius segítséget, és hogy kimondottan a civileket tesszük meg a háború fő célpontjainak, ez alapvetően erre játszik, és ezt próbálja üzenni, és minél inkább többet beszélek róla, akár Ukrajnában, akár nemzetközileg, ez valószínűleg eljut más, tehát a többi ukránhoz is. Ami Kijevet illeti, én azt gondolom, hogy ott látni kell azt, hogy az egy sokkal nehezebb dió lesz szerintem. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy stratégiai hibát követett el az orosz vezetés, amikor úgy döntött, hogy Kijevet megtámadja. Ekkora várost 45 után még nem ostromolt meg senki. Ez egy 3,5 milliós külvárosi agglomerációval, de minimum 2,8 milliós város. Az utolsó ilyen nagy város, amit megtámadott, vagy amit bevett Oroszország, az Berlin volt a II. Világháború végén, de akkor 5 éves katonai tapasztalata volt, és 2 milliós hadserege. Tehát azt kell látni, hogy azt gondolom, hogy ez egy óriási, hát mondjuk azt, hogy feladat lenne, szerintem nem is igazán teljesíthető. Ugye ön említette, hogy körbe vették a várost három felől, nyitott még, tehát nem tudták bezárni. Mi több arról hallunk egyébként, hogy az ellentámadások eredményeként maguk az ukránok hát veszik körbe a kijevet támadó orosz egységeket. Tehát már most, hogy mondjam, elég sok áldozata van ennek a városostromnak, ez még nem városostrom, csak a bekerítésről szól. Illetve hát nagyon fontos azt látni, hogy egy ilyen városnak a megtámadása, bevétele az iszonyú sok energiával, áldozattal jár, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mivel az a technológiai fölény, ami egyébként mondjuk páncélosokban, rakétákban, vagy bármi másban megvan, bombázásban megvan az oroszoknak, a városi harcban ez eltűnik. Ott minden egyes épületért, minden egyes romért kell harcolni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kockázatos lépése lenne Oroszországnak. Maguk egyébként az oroszok is, ugye azt mondják ma már, hogy nem cél a nácitlanítás, tehát amit értsünk úgy, hogy nem cél már a Zelenszkij-féle vezetés megbuktatása. Ez azt jelenti egyébként, hogy szerintem indokolatlan Kijevnek a bevétele. Ugye ne felejtsük el, hogy a Zelenszkij kormánynak nagyon nagy a népszerűsége, és egy olyan kormánya, tehát tulajdonképpen nagy a mozgástere is a kompromisszumok terén, ezt az oroszoknak is látni kell. Ha összességében kell megvonni a hadműveleteknek az első hónapját, akkor azt kellene mondanom valószínűleg, hogy nem ilyen háborúra készültek az oroszok egy jóval rövidebbre, szerintem 7-8 naposra, és mivel ilyen 7-8 naposra készültek, vagy legfeljebb két hetesre, ezért kifogytak a helyszínen egy csomó mindenből. Kifogytak a munícióból, kifogytak a benzinből, kifogytak az ellátásból. Tulajdonképpen az eszközeik is jelentős veszteségeket szenvedtek, most nem is beszélve természetesen a halálos áldozatok számáról, ami szerintem nagyon jelentős, még akkor is, ha egyébként hát mondjuk a minimumot, azt a 7000 főt, amit úgy reálisan lehet, és nem a 16000-et mondom, amit az ukránok mondanak. A 7000 főtről tudni kell például azt, hogy amikor Afganisztánban voltak 10 évig, akkor 14000 főt vallottak be, hogy annyi halt meg. Most ennek a fele van egy hónap alatt. Tehát azt akarom mondani, hogy egy hibás döntésből fakadó problémával áll szemben Oroszország. Többek között a hibás döntésbe beletartozik az, hogy nem biztos, hogy mind a három oldalról meg kellett volna támadni. Azt lehet látni, hogy a déli oldalon az a front, ahol tulajdonképpen viszonylag olajozottan megy az orosz hadsereg. Tehát ott éri a legnagyobb siker. Az összes többi, az szerintem mondjuk azt, hogy sokkal rosszabbul megy, nincs logisztikai ellátása, és ennek megfelelően ilyen állóháborúvá vált az egész történet, és valószínűleg egy ideig most ez lesz.
Kijev láthatólag az elsődleges célpont, vagy rá is így látszik, de Mariupol elfoglalásával az ukránok ugye elvesztenék az Azovi-tengeri kapcsolatot, illetve Herszon városát is körülzárták, Odessa lehet a következő célpont, viszont ha ez sikerül, akkor teljesen elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől. Lehet-e ennek jelentősége, illetve vajon akarják-e teljes Ukrajnát elfoglalni az oroszok?
Hát azt gondolom, hogy Odessa nem fog oda kerülni. Ne felejtsük el, hogy Herszont valóban elfoglalták, de Herszonba kijárnak az emberek tüntetni minden nap, lehet látni a felvételeket. Annak ellenére, hogy egyébként lövik őket, a tüntetőket az oroszok, és sebesültek is vannak. Azért nem gondolom, mert Herszonnál volt például az egyik nagyon fontos fordulat, amire senki nem számított, hogy az ukránok ellentámadást indítottak, és majdnem 150 kilométerre visszavertek egy frontvonalat. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy borzasztóan egy erőfeszítésbe kerülne szárazföldi erőkkel elfoglalni Odesszát, szerintem. Az, hogy az Azovi-tenger, hogy elvágják-e őket a tengertől, ez elméletileg előfordulhat, tehát biztos vannak ilyen célok, csak az a kérdés, hogy ki fogja a megszállást vezényelni. Tehát ki fogja gyakorlatilag fenntartani a megszálló hatalmat? Melyik, milyen katonákat küldünk oda? Ki fogja bevállalni a katonák közül, hogy élő célpontja lesz minden egyes ellenállásnak? Azt ugyanis egészen biztosra vehető, hogy még akkor is, ha esetleg megtart bizonyos területeket, hát Oroszország Ukrajnából, ezeken a területeken nagyon komoly partizánharc és nagyon komoly ellenállás lesz. Ennek minden feltétele megvan. Megvan az az ukrán, mondjuk azt, hogy lelkesedés. Azt kell, tehát ugye nagyon nehéz azt, én lépten nyomon azzal találkozom, hogy nagyon nehéz azt Magyarországon, Kelet-Közép-Európában, de Európában is elfogadni azt, hogy az ukránok harcolni akarnak. Mindenki látja egyébként, és mi akik kapjuk ezeket a képeket, hogy milyen egyéni tragédiák vannak, és ennek ellenére mondjuk 77%-a az ukránoknak a felmérések szerint úgy gondolja, hogy jó irányban mennek a dolgok. 80 fölötti a százaléka azoknak, akik úgy gondolják, hogy győzhetnek az oroszokkal szemben. Amikor megkérdezték azt tőlük, hogy tulajdonképpen hát mit szólnának egy Zelenszky Putyin tűzszüneti tárgyaláshoz, ezt 84%-ban támogatták, de 87 volt azoknak az aránya, akik viszont azt mondták, kizárólag akkor lehet aláírni egy tűzszünetet, ha az oroszok kimennek az országból. Tehát azt kell látni, hogy ez egy különleges állapota az ukrán társadalomnak. Én azt szoktam mondani, hogy megértsük a lelkületét az ukránoknak, hogy valószínűleg mindenki egy olyan nagy honvédőháborúra tekint, honvédő háborúnak tekinti ezt a háborút, és valószínűleg olyan funkciója is lesz az ukrán nemzeti tudatban, mint amilyen funkciója van az orosz nemzeti tudatban a második világháborúnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a nemzet épülésének és a nemzeti, hogy mondjam, a nemzeti társadalom formálódásának egy nagyon fontos szakasza, és ilyenkor tudjuk azt, hogy látszólag irracionális dolgokat döntenek emberek, de ez számunkra nem nagyon lehet ismeretlen, mert azért mellettünk zajlottak a délszláv háborúk. És a délszláv háborúk megmutatták, hogy a nacionalizmus, a nemzeti, hogy mondjam, a nemzeti érzelem az milyen, mennyire fölülírja azokat a hétköznapi dolgokat, hogy van vesztenivalónk. Tehát azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogy vannak ilyen történelmi pillanatok, és vannak olyan történelmi pillanatok, vagy inkább olyan pillanatok, amikor az emberek tudják, hogy történelmet írnak a cselekedetekkel.
Mennyiben lelkesíti, és tényszerűen mennyiben segíti a nyugati segítség Ukrajnát? Azok a fegyverszállítmányok, amelyeket kapnak, az mekkora harcászati segítséget jelent?
Azt gondolom, hogy hatalmas. Elsősorban azért, mert elhúzza a háborút. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy borzasztó dolog, mert akkor még több ember hal meg. De valószínűleg az ukránoknak más lehetőségük, mint addig elhúzni a háborút, mint míg az ellenfél meggondolja azt, hogy érdemes-e folytatnia. Abból a szempontból szerintem kulcsfontosságú. Ugye ezek legkülönbözőbb, de általában mindig az orosz páncélosok, tehát a tank, a harckocsik, hogy ilyen, tehát a hétköznapi értelemben tank, a harcjárművek, páncélozott harcjárművek, szállítógépkocsik, ez elleni támadásokat, plusz még a légi eszközök, itt beleértem itt a repülőgépeket, a helikoptereket, esetleg a helikopter nélküli ilyen drónokat, ellen fellépés, mert ezeken a területeken van hátrányban gyakorlatilag Ukrajna. S nagyon nagy segítséget jelent. Ennél talán egyetlen dolog jelent nagyobb segítséget, az az információ, amit a NATO, illetve az Egyesült Államok valószínűleg ad Ukrajnának és az ukrajnai hadivezetésnek. Látszik az, tehát érezhető, hogy sokkal jobb információs bázisa van, vagy információi vannak az oroszok elhelyezkedéséről, az orosz csapatok mozgásáról az ukránoknak, mint az oroszoknak az ukrán csapatok mozgásáról. És ez gyakorlatilag annak köszönhető, hogy a NATO, illetve az Egyesült Államok csak nem csak nem hát azonos idejű, vagy jelen idejű hát információkat oszt meg. Tehát nagy jelentősége van. Lehet látni egyébként, és lehet hallani Zelenszkijt, aki természetesen még többet kér, mert a katonai segély mellett kulcsfontosságú az is, hogy hogy lép fel a nyugat más területeken, politikai értelemben, hogy lép fel, gazdaságilag hogy lép fel, a szankciók területén hogy lép fel, és egyelőre úgy tűnik, hogy a világ elég határozott azzal kapcsolatban, hogy Oroszországot kizárja mindenből. Beleértve egyébként az olyan valószínűleg nagyon sokaknak megalázó helyzetet, hogy egész egyszerűen az oroszoknak azt mondják a színészeknek, a sportolóknak, a celebeknek, tehát azoknak, akik híresek, nemzetközi hírűek, hogy ti nem tartoztok közénk abban az esetben kizárólag, ha elítélitek ezt a háborút.
Igen, erre több példa is volt, még munkahelyét is vesztette el karmester, pusztán azért, mert orosz volt, és nem utasította el a háborút. Magyarország döntése arról, hogy nem enged át fegyverszállítmányokat az országon, ez hova pozícionálja, hova helyezi az országot a konfliktusban?
Hát ez egy legitim belpolitikai törekvés szerintem. Látszik, hogy a kormány a háborút úgy fogja fel, hogy meg akarja védeni a kiterjedésétől és a hatásától. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy vitatható is természetesen. Ugye most látjuk azt, hogy tulajdonképpen nem engedjük át a fegyverszállítmányokat, ezért komoly, hát mondjuk azt, hogy komoly kritikát kapunk. Leginkább az a probléma, nem is annyira az ukránok probléma, bár az ukránok is probléma természetesen, ugye talán tegnap vagy tegnap előtt az ukrán külügyminiszter vagy helyettese tette szóvá azt, hogy Magyarország picit többet tehetne az ukránok támogatásáért, hanem én sokkal problematikusabbnak tartom a visegrádi országok, és különösen Lengyelország ez irányú kritikáját. Soha annyi kritikát nem olvastam lengyel sajtóban, magam is félig lengyel vagyok, mint most, amiatt, hogy a magyar kormányzat láthatóan, fogalmazunk úgy, hogy nem teljes spektrumában támogatja a támogatást, vagy legalábbis tehát a magyar támogatás nem a teljes spektrumát fogja fel annak a támogatási portfóliónak, amit egyébként más országoktól látunk. Ez azt gondolom, hogy ezért kritika éri majd a kormányzatot. Ennek lehetnek olyan következményei is egyébként, ami azt gondolom, hogy hosszú távon külpolitikailag megoldandó problémaként merül fel. Tehát például nagy kérdés, hogy összetudjuk-e tartani a visegrádi országokat. Ne felejtsük el, a visegrádi országok a számunkra, vagy a visegrádi együttműködés számunkra egy nagyon fontos külpolitikai prioritás. Én azt szoktam mondani, hogy olyannyira fontos, hogy egy picit a lengyelekkel együtt meg is emeltük ennek a jelentőségét. Én magam, tehát hogy nagyobb a reklámértéke, mint amekkora teljesítményt én látok mögötte, de ezt én jónak tartom egyébként. Van olyan terület ugyanakkor, ami szerintem pozitív van hozzá ki a képet rólunk. Néhány hónappal ezelőtt felhívták egy olyan, talán januárban jelent meg egy olyan tanulmány vagy cikk, vagy egy tanulmányról szóló cikk, amiben gyakorlatilag Oroszország után a második legellenségesebb országként neveztek meg bennünket az ukránok. Pontosabban nem így, hanem az ukrán értelmiségiek, 300 vagy 400, tehát jó csomó ukrán értelmiségét kérdeztek meg, és hogy sorolják fel ki a barát. És most, amikor megismételték ezt az eredményt, most már Oroszország és Belarusz volt, mi pedig a semlegeshez tartoztunk. Ezt tudom, hogy nagyon sokak számára nyilvánvaló, ez felháborító, hogy miért csak a semlegesek. Azért, mert egy teljesen más pozícióból indult el a mi megítélésünk, de az például, amit én látok a menekültekkel kapcsolatban, különösen egyébként a magyar civil mozgalmakkal és civil szervezetekkel, egyházi segélyszervezetekkel, a Caritasszal, egy csomó mindennel, és ahogy ez megjelenik például mondjuk a Migration Aid, ahogy megjelenik ez a közösség, azon a közösségi médián, ahol minden háborúval kapcsolatos információ megjelenik. Ezt a háborút gyakorlatilag a közösségi médián keresztül ismeri mindenki. Az újságíró, az elemző. Tehát amikor maga azt mondja, hogy a Twitteren látta, akkor én azt abszolút meg tudom erősíteni, mi több, el tudom mondani, hogy igen, én magam is a Twitterről szerzem az információmat, és osztom meg a Twitteren azzal a szakértői gárdával, azzal a nemzetközi szakértői gárdával, aki utána véleményt mond bizonyos eseményekről. Tehát azt gondolom, hogy ezen kereszt, és ezt mindenki figyeli. A magyarok figyelik, az amerikaiak figyelik, az oroszok figyelik, amennyiben tudják, természetesen nem mindenki, de a politikusok és a döntéshozók ez egész biztos. A németek figyelik, a lengyelek figyelik, az ukránok figyelik. Tehát azt akarom mondani, és ez a hír, hogy itt gyakorlatilag milyen nagy megmozdulás van az ukrán menekülteknél, ez azt gondolom jelentősen javít a Magyarország képen és a magyar képen Ukrajnában.
Ilyen módon egy picit azért a közösségi média szerepéről beszéljünk, illetve arról is, hogy információkat kapnak az ukránok. Egy picit azért az ilyen módon már stratégiai háború is, nem? Az információs stratégia háborúja.
Ez egy kommunikációs háború, amely alapvetően ma a Facebook, nem is a Facebook talán a legfontosabb, a Twitter, a TikTok. A TikTok azért izgalmas egyébként, mert a TikTokon például nem a TikTokon megjelennek már az orosz és a kínai álláspontok is. Ugye a TikTok az egy kínai cucc. Tehát ennek megfelelően ott egy csomó mindent beengednek a másik oldalról. A Twitteren egyértelmű, hogy alapvetően a nyugat az ukránok melletti társadalmi rétegek, most azért mondom társadalmi rétegek, meg különböző országokból, uralják ezt a történetet. Alapvetően a Twitteren keresztül kommunikációs háborút egyértelműen megnyerte a Ukrajna. Ukrajna úgy tűnik fel a Twitterben, és szerintem általában a médiában és közösségi médiában is, mivel a közösségi média leszüremkedik a hivatalos médiába is, tehát a Guardian, a Politico, a New York Times, a Washington Post ugyanonnan veszi az adatait és az elemzéshez, vagy az írásaihoz az alapanyagot, mint mi, amikor fölmegyünk a Twitterre, és megnézzük, hogy mit mondanak az ukránokról. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen a saját szabadságáért nemzeti küzdelmet folyó, gyenge, elesett, ugyanakkor rendkívül bátor és rendkívül karakán nép, aki egyébként egy brutális atomhatalom támadását próbálja visszaverni. Körülbelül ez a kép áll, ami természetesen így van, és lehet látni egyébként, hogy a média kizárása, vagy a médiából való, az orosz társadalom ilyen típusú médiából való kizárása, ez hátrányba hozza Oroszországot a nemzetközi kommunikációban. Ugyanakkor előnybe hozza például abban a tekintetben, hogy a saját közönségét azt mondjuk egy virtuális valóságba tudja belehelyezni, ahol itt nincsenek háborúk, nincsenek áldozatok, ez egy speciális vagy különleges művelet, ami csak annyit jelent, hogy hát most akkor jól megtanítjuk az egyébként renitens ukránokat arra, hogy viselkedjenek tisztességesen.
Ugye brutális atomhatalomként apostrofálta most Oroszországot, illetve hogy mások is ezt teszik. Mégis egy vezető amerikai tisztviselő azt mondta, hogy az invázió kezdete óta csökkent 90% alá Oroszország harci ereje. Ez a gyakorlatban valóban így van-e, illetve lehet-e arra számítani, hogy Oroszország visszavonul?
Amikor katonai kérdésekről beszélünk és háborúról beszélünk, akkor mindig kulcsfontosságú azt látni, hogy milyen háborúra készülünk. Amikor egy hónapos háborúra, vagy két hetes háborúra, vagy öt napos háborúra készülünk, akkor körülbelül a katonák és a stratégiai tervezők kiszámolják azt, hogy ehhez mennyi élőerő kell, mennyi eszköz kell, mennyi fegyver, a fegyverekből milyen típus kell, stb. És ezt fölhalmozzuk, és utána elindítjuk ezt az egész történetet, és várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Ha mellé lövünk, akkor gondba kerülünk, mert előbb-utóbb elfogy az a felhalmozott, és erre a háborúra kijelölt eszköz, élő erő és minden, amit felsoroltam, amit erre a háborúra, erre a 8 napos, 10 napos vagy 12 napos háborúra szántunk. Tartalékai vannak még Oroszországnak, sokkal nagyobbak, mint Ukrajnának. A döntő kérdés inkább az, hogy ezeket a tartalékokat hogy tudja a helyszínre, bevetésre vinni, és akarja a helyszínre. Mert ha elfáradott a csapat, akkor valahonnan új embereket kell hozni. Azokat az új embereket már csak mondjuk az Uralon túlról, mondjuk a kínai határról, Csecsenföldről, vagy bárhonnan kell hozni. Az idő, az energia, és mindeközben van egy óriási nagy nyomás, részben a nemzetközi közösség részéről, részben van egy olyan, hát mondjuk azt egy olyan időszorítás, ami abból fakad például, hogy akik oda mentek elsőként és elestek, azokkal mi lesz? Tehát egy ideig azt lehet mondani, hogy amíg a háború tart, addig ne búcsúztatsz el, és ne beszélj arról, hogy meghalt-e a fiad, de ezt általában nagyon nehezen viselik a társadalmak. És mint említettem, itt elég jelentős számú halálos áldozata van, sebesült áldozata van, hát fogalmazunk úgy, hogy Oroszországnak is. Tehát nagyon nehéz egy idő után azt mondani, hogy hát ez egy különleges művelet, mert a különleges műveleteknek nem az a jellemzője, hogy hónapokig húzódik.
Eszkalálódhat-e a háború a magyar lakta településekre, vagy ez csak szájkorda?
Azt gondolom, hogy a Kárpátaljára én nem számolok kárpátaljai eszkalációval. Tulajdonképpen, ami Kárpátalját illeti, ott maximum, én azt feltételezem, hogy a katonai célpontok lehetnek. Ezeket a katonai célpontokat egyébként eddig már megsemmisítették, tehát voltak kárpátaljai a közelében is robbantások. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy nem terjed ki, ráadásul inkább azt látom, hogy Kárpátalja Nyugat-Ukrajnával együtt az a terület, ahova rendkívül sok menekült érkezik. Ugye a 3,8 millió, vagy 3,5 millió függően attól, hogy mit számolunk, 3,8 millió már eljött, de ebből most előbb nem mindenki menekült, már abban az értelemben, hogy vannak külföldiek, tehát rengeteg indiai, afrikai és különböző hát nációjú ember tartózkodott Ukrajnában, akik most hazamentek gyakorlatilag, de ők klasszikus értelemben nem menekültek, hanem az egy 3,5 millió, 3,4 millió menekült mellett van 6,5 millió belső menekült. És ezek alapvetően a harci területekről, vagy a front területekről ebbe a nyugat-ukrajnai részbe mentek. Ilyen értelemben Kárpátalján, hát mondjuk azt, hogy a menekült kérdés az egyik kulcskérdés. Hozzáteszem egyébként, hogy ez az a kérdés, ami alapvetően megváltoztathatja egyébként részben a kárpát-aljai magyarokról alkotott ukrán képet, részben pedig a kárpát-aljai magyarok ukrajna képét. Én azt gondolom egyébként, hogy a mostani migráció az, amellett, hogy a legnagyobb migráció a II. Világháború óta, tehát már messze meghaladta a tekintető 15-ös mértékét. A mostani migráció az alapvetően fogja megváltoztatni a kelet-közép-európai társadalmak, politikusok és politikai vezetésnek a migrációról és a menekültekről való felfogását. Ezt már most lehet látni. Ugye a 15-ös migrációban mi döntően itt kelet-közép-európában tranzitországok voltunk. Most viszont célországok leszünk. Csak gondoljon mondjuk Lengyelországba. Már több mint 2 millió ukrán ment, ahhoz az 1 millió ukránhoz egyébként, aki ott dolgozik.
Tehát, és 3-at várnak.
Így van. Tehát lehet látni, hogy ez egy teljesen más. Azt szoktam mondani, hogy eddig ugye a Kelet-Közép-Európában, és különösen a visegrádiak kézzel-lábbal tiltakoztak például a kvóta, a menekült kvóta. A lengyelek azt gondolom már most foglalkoznak vele. Egész egyszerűen ezek iszonyú terhek lesznek. Tehát különösen abban az esetben, ha ez a menekült helyzet és ez a menekült áradat, ez tartós marad, és az itteniek tartósak maradnak. Lesz egyébként egy csomó pozitív dolga is. Ugye lesz részben mondjuk a munkaerő. Azt lehet látni például, hogy Lengyelországban, ahol orvoshiányban hasonlóan, mint Magyarországon, a kórházakba ukrán orvosok és ukrán védőnők álltak be. A ukrán orvosokból talán 100-ról olvastam, ukrán védőnökről 300-ra. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik alapvetően változtatják meg az egymásról alkotott képünk, és általában a migrációról alkotott képünket.
Egy mondatban, ha lehet Kínáról még beszélni, azt gondolom nem kerülhetjük meg.
Hát ha egy mondatban kell összefoglalni, akkor azt tudnám mondani, hogy Kínának minden kimenetele jó ennek a háborúnak, kedvező. Tudnék, Oroszország mindenféleképpen függővé fog válni Kínától, nagyon erősen. Egy helyzetet tekinthetnének a kínaiak nagyon rossznak, ha mondjuk demokratizálódna Oroszország, és szembe kerülne ilyen rendszertípusban Kínával, ez a veszély szerintem nem áll fent. Kína jelenleg három feladatot, vagy három típusú szerepet akar eljátszani, támogatni akarja Oroszországot, kritizálni is akarja Oroszországot, és békéltetőként is föl akar lépni. Nem döntött még, hogy melyik lesz. És én azt gondolom, hogy ha például Oroszországot nagyon támogatja, akkor nem tud békéltetőként föllépni a később, mert elfogultan fogják tekinteni, pedig az a hatalom, ami össze fogja hozni ezt a békét, annak azt gondolom, hogy óriásit nő majd a nemzetközi tekintélye.
Tános Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Rengeteg témánk lehetne még, amiről beszélünk. A háború egy hónapos hónapfordulóján. Sajnos, hogy erről kell beszélnünk. Köszönöm szépen még egyszer nézőinknek, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!